Következik a Beat korszak.
Rock történet hangosan.
Beat az ütős alternatíva, Bajnai Zsolt vagyok, ez pedig a Beat korszak, a rock történeti örökség hangosan. Mai vendégem pedig Grillus Dániel, akinek nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadta a meghívásomat.
Üdvözlöm szeretettel a hallgatókat.
És köszönöm. Még mielőtt tévedésbe esnénk, ezúttal nem lehet pontosan azt mondani, de nem a Kaláka történetét szeretném veled körüljárni, hanem a Kaláka Fesztiválnak a történetét, ami ugye most már jó ideje megy, bár tavaly nem volt, de idén én biztos vagyok benne, hogy újra lesz Kaláka Fesztivál. És ugye 1980-ban csináltátok az első Diósgyőrön.
Igen.
Erről szeretnék egy kicsit kérdezni, érdeklődni, hogy hogyan is lehetett akkor egy fesztivált megszervezni. Szóval 1980-ban vagyunk, a Kaláka 11 éves, már túl vagytok külföldi turnékon, szerintem ti akkor már láttatok külföldi fesztiválokat is, és egyszer csak jön Miskolcról egy felkérés, hogy a Diósgyőri Várba egy fesztivált kellene csinálni. Előtte ugye Miskolcon 73-ban volt egy fesztivál, de nem voltunk egy fesztiválország. Hogy belevágtatok annak
idején. Bevallom őszintén, én nem tudom, hogy 73-ban milyen fesztivál volt Miskolcon.
Volt egy rock fesztivál a stadion területén.
Igen,
a nagy,
igen.
A Bródit, amikor
ne,
ugye...
A Diósgyőri a foci stadionban. Nagyon fura, hogy minket nagyon hamar elkezdtek hívni külföldre, Németországba is, meg Franciaország, nem tudom pontosan, hogy hány fesztiválon járhattunk egészen odáig, de már 71-ben, 72-ben Németországban voltunk, Finnországban, többfelé. És amikor a Diósgyőri Várból, nem is a Várból, hanem a Miskolci Művelődési Központ, akinek a kezelésében volt, velük nagyon jó kapcsolatban voltunk, sok koncertet szerveztek, jártunk arra, és egyszer jött az ötlet, hogy csináljatok valamilyen zenés produkciót a Várba. Ugye ilyen Várban ilyen zenés színház, nyári színház sokféle volt. Ma is emlékszem rá, hogy akkor egy kis VW buszom volt, és azt vezettem, és gondolkoztam, és mi az ördög, azt gondoltuk, hogy valami Petőfi esetleg Helyiség Kalapácsából, vagy nem tudom, mi a manó. És emlékszem, valahol Túrkeve és Mezőtúr, vagy valahol a kettő között vezettem, és hát folkfesztivál, hát ilyen még nincs Magyarországon, miért ne csinálnánk folkfesztivált? Hát csináljunk. És kiderült, hogy hihetetlen nagy érdeklődés volt. Tehát az első, úgymond, amit mi úgy folkfesztiválnak éreztünk, meghívtuk a muzsikás együttest, Vujcicsot, akit ma is ismerünk, ott volt a Bródi, ott volt a Szörényi Levi, aztán a Cseh Tamást is hívtuk, de akkor éppen indiánozni ment. Szóval nem tudom, Déli Báb együttes, kikre emlékszem még. És akkor nagyon, nagyon szeretettel fogadták. És akkor már nyilvánvaló volt, hogy ez nem egy egyedi alkalom, hanem ez most akkor jövőre megint csináljuk. Először csak két napos, két darab estés, aztán fejlődött.
Tehát már 80-ban, amikor az első Kaláka Folk Fesztivál, vagy Kaláka Folk Napok, vagy Kaláka Fesztivál, mert három néven találtam körülbelül a
történeti. Nem csodálom, mert említés. A minisztériumban ez egy hivatalos cím volt. Azt meg kellett igényelni, hogy valaki fesztiválnak hívhassa. Uh-huh. Először Kaláka Folk Napoknak hívtuk, és utána, amikor hivatkoztunk arra, hogy ez, és akkor mindjárt nemzetközi fesztiválnak minősítették, mert hogy nagyon sokan, akkor egy nagyon izgalmas ország voltunk, ahova érdekes volt jönni, ugye? Uh-huh. Mindenhonnan. Tehát még tengeren túlról is, Európa minden országából jóval olcsóbban tudtuk leszerződtetni azokat a zenekarokat, akik adott esetben egy németországi fesztiválon egész más gázsit kértek volna, de hát ez egy új dolog volt, ugye, oda jönni. Hát minden zenekar tudja, hogy vannak olyan helyek, ahova tök mindegy. Például amikor elmentünk Hawaii szigetére, vagy akkor érdekes volt, hogy mennyit fizetnek, nem volt érdekes. Hát szóval...
De tehát 80-ban már tudtátok azt az első fesztiválnál, hogy ennek folytatása lesz, vagy ott az csak ott a fesztivál végén?
Körülbelül a végén. Aha. Végén akkor éreztük, hogy ennek itt helye van. Ideális helyszín volt a Diósgyőri Vár, az a fenséges rom, ami ott fogadott minket. És akkor aztán már terveztük is már a következő évet. Akkor még a Miskolci Művelődési központ volt a dolognak a szervezője, és én voltam a úgymond művészeti vezetője, még ha jól emlékszem, volt egy év, amikor még le is szerződtem a művelődési központhoz, mint nem tudom én micsoda, de valami címet akkor... kitaláltak. De tulajdonképpen végig az történt, amit mi szerettünk volna, amit mi kértünk, nekik is voltak javaslataik, nagyon örültek a névnek. Gyakorlatilag ezt a Városi Művelődési Központ magára vállalta a szervezését, és mi pedig nagyon örültünk, hogy van.
Na de akkor egy kicsit a szervezésről szeretnélek kérdezni, mert ugye ez a műsor egy picit ezzel is foglalkozik, tehát ez azt jelenti, hogy amikor elkezdődött ez a fesztivál, akkor te művészeti vezetőként a programot állítottad össze, tehát nem neked kellett azon bajlódni, hogy legyen színpad, hangosítás, nem tudom én, ételital, vagy ez is azért rá?
Nem, ez egyáltalán nem. Aha. Nem, de nem is merült ez föl akkoriban, nem volt még ilyen privát szervezésű fesztivál, vagy nem tudok róla. Szóval meg eleve a város részéről érkezett ez a megkeresés, ez a kérés. Mondom, mint egy zenés produkció, de így lett ebből fesztivál, és én tökéletesen elfogadtam. Jó, hát mindig volt ötletem, hogy ez legyen, vagy az legyen hozzá, vagy milyen plakát legyen, vagy mit. És az egészen addig, amíg a rendszerváltásnál a Városi Művelődési Központot feloszlatták, és gyakorlatilag a rendezvények magukra maradtak, már egy része, és akkor még egy darabig ugyanazzal a hölgyel, aki ott dolgozott a Művelődési Központban, régen vele csináltuk meg, de látszódott, hogy azért nem fog így tovább menni, és akkor a Kaláka Alapítványt megcsináltuk, és onnantól kezdve egy jó darabig a Kaláka Alapítvány volt a gazdája. Akkor viszont már minden nekünk kellett. Akkor már kibéreltük a várat, hoztuk a berendezést ettől, attól, amattól, világítást. Szóval onnantól kezdve már valóban ránk hárult minden ilyen.
A rendszerváltás az nektek kvázi egy feladatváltást is jelentett Diósgyőrben.
Igen, tulajdonképpen mindenkinek, azt hiszem, aki a kulturális életben dolgozott, talán az állami színházaknak, vagy hasonlóknak nem, de én nagyon hamar, már 1990-ben megalapítottam a Grillus Kft-t is, mint kiadót, hogy ne legyünk kiszolgáltatva az akkori szituációban, és hát az azóta is megvan.
Erre még vissza fogunk térni a műsorban, mert ezt én is körbe szeretném veled járni, ezt a Grillus Kft-t, de még visszatérve a Kaláka Fesztivál ős éveihez, az első évekhez, ugye akkor te, mint művészeti vezetőnek kellett gondoskodnod arról, hogy mi legyen a program. Mit szóltak az első fellépők, amikor valami módon utolérted őket, hogy gyertek el Diósgyőrbe, lesz egy Kaláka Fesztivál, vagy lesznek egy Kaláka Folk napok, hogy mit mondtak, hogy
mindenki nagyon örült. Én nem hiszem, hogy ezt addig is voltak azért szabadtéri rendezvények, meg hát a zenészek azért hol itt, hol ott játszottak, legfeljebb nem hívták folkfesztiválnak. Ami más volt nálunk, mint akár egy ilyen rockfesztiválnál, hogy nálunk sokkal szabadabb és átjárható volt a emlékszem, még a Brody, aki föllépett sokszor is, még később is nálunk. Azt mondja, ez hihetetlen, hogy én itten lejövök a színpadról, és a közönség között ugyanúgy megyek ki, és senkivel sincsen semmi probléma. Ez egy szeretetteljes légkörű fesztivál volt világ életében. Mindenki beszélhetett, mindenkivel. Nem volt külön művészbejáró, nem voltak kordonok, de nem volt fegyelmezetlenség sem, provokáció sem volt, vagy nem tudom.
Mennyire biztatok abban, hogy a közönség ezt meg fogja találni, vagy el fog jönni, Diósgyőrre le fognak utazni a Kaláka rajongók, vagy a folkzene iránt érdeklődők? Nem éreztetek benne kockázatot, hogy ez valóban messze van?
Ahogy meséltem, tulajdonképpen az eleinte a Miskolci Városi Művelési Központ viselte a kockázatot is, hisz ők szedték a jegyet, és ők voltak, akik az egészet menedzselték ebből a szempontból. Én kaptam egy gázsit azért, hogy művészeti vezető vagyok, és azért, hogy muzsikus vagyok. Nem volt ebben számomra kockázat, legfeljebb morálisért, vagy hát presztízs értelemben, abban viszont elég biztos voltam, mert annyira jó volt az az egész, és mindjárt az elsőnek a visszajelzése tényleg nagyon jó volt. Most a harmadik alkalommal már Erdélyből jött egy zenekar, akit vendégül láttunk, és aztán utána beindultak a külföldi csapatok.
Na és a külföldiekre is akartam kérdezni, már ha ez külföld, de hát határon túl át kellett lépni egy határ, útlevél, nem tudom én, mi kellett, hogy ugye 80-as években vagyunk, szocializmus nálunk, környező országokban, mennyire volt mondjuk egy erdélyi zenekart egyszerű meghívni, vagy mennyire kellett diplomácia, vagy én nem tudom mi ahhoz, hogy Diós Győrbe eljöhessen hozzátok.
Nem hiszem, hogy az a Tártos együttes volt az első, ugye emlékszem, akik szintén verséneklő zenekar volt, Józsa Erika, aki most Ausztráliában van, Márkus Jancsi Bécsbe, Horváth Karcsi meghalt, a gitáros, ott a legutóbb Sepsiszentgyörgyön találkoztunk, de nem tudom, gitárokat épít és gitárokat javít. Nem hiszem, hogy a Tártos zenekar az, nem is tudom, meddig funkcionáltak. De nagyon szerettük őket, és igazi baráti kapcsolatban voltunk, de aztán maguktól jelentkeztek Hollandiából, Új-Zélandról, mit tudom én, Írországból, egy csomó helyről zenekarról, és szeretnénk jönni. Uh-huh. Látták, beléptünk a Fesztiválszövetségbe, és aztán olyannyira, hogy nagyon felfedő, és rengeteg zenekart, mondom, olcsóbban jött. Aztán ugye a 90-ben itt is volt egy változás, mert akkor már kezdtünk mi is ilyen kvázi nyugat lenni, és egy idő után már nem tudtuk volna megfizetni azokat a zenekarokat, akik előtte nagy örömmel jöttek. Viszont elkezdtek szaporodni Magyarországon a fesztiválok, akik jobbára a külföldiekre bazírozták a dolgot, úgyhogy mi egy idő után, de most ugrok egy jó pár évet, azt mondjuk, hogy legyenek inkább magyar zenekarok, már szinte kimaradnak a magyarországi fesztiválokból, és akkor egy idő után megint magyar közreműködők voltak.
És akkor itt folytatjuk hamarosan, ez itt a Beat Korszak, a rock történeti örökség hangosan.
Beat Korszak. Beat. Az ütős alternatíva.
És akkor folytatjuk a beszélgetést vendégem Grillus Dániel, akivel a Kaláka Folk Fesztivált próbáljuk megidézni. És ugye nagyjából itt a 80-as évekről beszéltünk az imént, és belekezdtél abba, hogy a rendszerváltás után azért ez egy kicsit megváltozott a Magyarország érdekessége, illetve az is, hogy nektek valódi fesztiválszervezőként kellett fellépnetek. De mikor alakult ki az, amit valahol olvastam, hogy a Diósgyőri Kaláka Fesztivál annyira összenőtt a település és a fesztivál, hogy egyszer egy zenekar, akit Sopronba hívtatok valami Kaláka rendezvényre, az elment Diósgyőrbe, mert azt gondolta, hogy hát ez csak oda kell menni. Tehát mikorra nőtt ennyire össze ez a két dolog, hogy Kaláka, Diósgyőr?
Igen, ez tulajdonképpen már a 5.-6. évben azt hiszem, hogy teljesen összenőtt, és nem is tudtuk volna elképzelni máshogy. De aztán utána elkezdődött egy ilyen, hogy hát ez a Kaláka Fesztivál, ez más, mint egy átlag fesztivál. Ugye itt nálunk mindig van irodalom, és van táncház, van akkor még a világzenét ugyan nem találták föl, de nem sokkal később már föltalálták, de az is volt, vagy régi zenes, vagy sok minden. Úgyhogy ez egy speciális dolog lett, mára már nem véletlenül nem hívjuk folkfesztiválnak, hanem csak Kaláka Fesztiválnak, mert olyan csak egy van. Folkfesztiválban sokféle lehet. Viszont Sopronba például, amit idéztél, ott volt, nagyon sokat játszottunk ott is. Miért nem csináltok itt is egy fesztivált? És akkor ott is csináltunk egy darabig. Sőt, volt egy, még a Pecsában is csináltunk egy darabig, az a Matás Folk Fesztiválnak hívták, akik aztán később utánunk jöttek, hál' Istennek, támogatóként Diós Győrbe is. És a hangulata az körülbelül hasonló volt ezeknek a fesztiváloknak, de valóban volt egyszer valaki, aki elment Diós Győrbe szegénykém, és aztán úgy derült ki, hogy de hisz most éppen Sopronba tartunk fesztivált.
Na és ugye említetted azt is, hogy ott 93-ban jön létre, ha jól emlékszem, a maga a Kalák Alapítvány, és onnantól kezdve önállóan kellett
vagy
csinálnatok.
Vagy 92 vagy 93. De már előtte is önállóan csináltuk, csak még nem az alapítványi formában.
De olyan értelemben gondoltam, hogy mikor volt az, hogy már mondjuk a színpadról neked kellett gondoskodni, a nem tudom én, a tűzoltóságról kellett gondoskodnod, vagy a mentőről, a beléptetésről.
Hát de az a körülbelül az a 91-92, 92-93, így van. Volt egy év, amikor egy nevesebb céggel közösen csináltuk, és aztán utána vettük saját kézbe, és volt egy munkatárs, a Rosta Kati, aki már nincsen közöttünk. Szeretettel emlékszünk rá, hát ő nagyon sokat tett a fesztiválért. Szóval ő volt az, aki szinte az egész évben ezzel törődött, hogy legyen, és én meg mindig mondtam a magam ötleteit, de hát ugye mi, mint kaláka, pattogtunk össze-vissza eszünk nélkül, tehát én nem tudtam mindezzel foglalkozni, és akkor közösen csináltuk az alapítványt is, a pályázatokat, mert egy idő után nem lehetett máshogy, szóval a meghívásokat, a propagandát, szóval mindent magunk csináltunk.
Mennyire kellett neked belefolyni? Ugye azért a Kaláka egy legendásan sokat fellépő zenekar volt. Tehát voltak olyan évek, az nem tudom, már a 90-es években is így volt, még amikor 350-400 fellépésetek is volt. Tehát majdnem minden nap felléptetek. Tehát azért a 90-es években is mentetek. Mellette minden nap egy kicsit foglalkoztál a Kaláka fesztivállal, vagy ezt neked elég volt csak ott júniusban elkezdeni vele babrálni?
Nem, ezt el kellett kezdeni gyakorlatilag mindig akkor, amikor az előzőt befejeztük. Ez majdnem mindig úgy volt. Szóval akkor el kellett kezdeni, hogy na, akkor jövőre mi az, amit megőrzünk, mi az, amit... Ezért én már a fesztiválon mindig írtam, hogy mi az, amit szeretnék kicsit mást, vagy nem tudom, hogy legyen verseny, legyen templomi esemény, legyen megnyitó valahol a Városháza udvarán. Szóval de ezek mind-mind aztán nőttek, és úgy burjánzott tovább a fesztivál, de azt mindjárt akkor elkezdtünk róla beszélni, és akkor úgy a szervezési részét is úgy telefonálom, de jövőre szeretném, ha jönnél, blablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablabl papírokat, meg minden, és akkor aztán előtte, amikor a promócióval kellett törődni, akkor, hát akkor még akkor nem volt még sajtósom, ugye akkor nekem volt egy telefonkönyvem, aztán fölhívtam minden barátomat, most már azt sem tudom, hogy ki hol a szerkesztő, vagy nem. Most már egyáltalán nem tudnék egy ilyet megszervezni, de akkor még megvoltak ezek a kapcsolatok, másfajta struktúrában létezett az ország, vagy én másnak láttam talán, vagy élőbb volt a kapcsolata a médiával, és akkor mentem mindenhova, mondtam, hogy ez lesz, gyerte, pedagógám. De hát azt úgyis mindenki számon tartotta, mert akkor még nem volt ugye Facebook, meg ilyesmilyen, elmondtam a rádióba, és akkor beírt a naptárba.
És ott voltak. És meddig kellett neked azzal foglalkoznod, hogy a fellépőket fölhívogatni, egyeztetni, alkudozni velük?
Nézd, végül is ezt Katival közösen csináltuk egy jó darabig, és nekem ez sose okozott gondot, hogy fölhívjam a szereplőket, és megmondjam
de
nekik, hogy...
De mindig te hívtad, vagy volt?
Hát volt, hogy a Kati hívta, de tudták, hogy együtt csináljuk. Hát azért tulajdonképpen most már 3 éve, hogy nem együtt csináljuk, de... Most is tulajdonképpen ugyanúgy működik, hogy aki ott dolgozik most az irodában, Marosi Veronika, ő fölhívja akárkit, akkor pontosan tudják, hogy ez ugyanolyan, mint hogyha velem beszélne, szóval nem... Közben ugye a kiadó is lett, tehát még ez is valahol átfedésben van, hogy akik a kiadóban voltak, azért azokat én is ambicionáltam, hogy úgy bemutassuk a fesztiválon. És aztán gyakorlatilag ment, nagyon, nagyon sok minden ment a maga útján. Uh-huh. A közönség vitte, és kérdezték, hogy na ki lesz. Jöttek mindig ötletek, néha közvéleménykutatást is tartottunk, hogy na kit látnátok szívesen, vagy mit tudom én, ilyesmi.
És volt olyan pillanat esetleg, amikor azt mondtad, hogy miért kellett ebbe belekezdenünk, vagy miért csináljuk, miért veszünk még ezt is a nyakunkba?
Nem. Hát életen akkor volt ugye, amikor az 2010-es évek elején, amikor átépítették a Diósgyőri várat, hát az egy nagyon szomorú pillanat volt nekem. Biztos nagyon szép, és játszottunk is már a felújított várban, ahol a lovakteremben volt irodalmi est, de hát arra már nem volt alkalmas, ami régebben. Nem beszélve arról, hogy a nagy szerencsénk volt, hogy ott mellette volt egy strand, és a strandon lehetett egy kempinget fenntartani, és ott lakott a fesztivál fiatal közönségének a 40-50 század, akik ugye a nem miskolciak. Oda jöttek, és ott ideális volt, mert egy strand is volt, sátorozni is lehetett, és nem kellett autóba ülni, és már fönn volt a város. Hát ahogy tulajdonképpen a sziget is indult, vagy tulajdonképpen most is ugyan, csak most másokkal rendezettebbül. De egy ilyen spontán módon alakult ki, hogy na, ki hova veri föl a sátrat, vagy nem tudom.
És az benne volt ott esetleg, a 12-es volt az utolsó talán, vagy már a 12-est azt Egerbe csináltátok?
Nem tudom.
Ezt most értem, én se tudom. Na, de hogy benne volt, hogy esetleg abba hagyjátok, vagy amint híre ment, hogy Diósgyőrben nem lesz Kaláka Fesztivál, már jelentkeztek, hogy ha-hú, gyertek hozzánk, legalább, és aztán Egerbe kötöttek.
Legalább 5 vagy 6 a javaslat, vagy ajánlatot kaptunk. Nagyon komoly, emlékszem, Sátorralja Újhely is nagyon szerették volna, meg hát Eger tulajdonképpen azért volt, mert nem akartuk a régiót elhagyni. Máshonnan is érkeztek ajánlatok, de azt mondtuk, hogy hát ez végül is itt nőtt valahol a Bükk lábánál, és akkor átmentünk a Bükk másik lábához, Egerbe. Ott is van egy vár, nagyon sokat koncerteztünk, barátaink is voltak ott. És hát Habis László polgármester úrnak is nagy érdeme volt benne, mert leültünk egy presszóba, igen, és mennyi pénz kell? Hát, jó, majd meglátjuk. Meghívtak mindjárt a Kulturális Bizottság ülésére, akkor X párt volt, nem tudom hány volt, de azt tudom, hogy X0-ra ment a meccs, hogy jöjjünk oda. Az volt egyedül a Kulturális Bizottságnak a feltétele, hogy de legalább 5 évig maradjunk ott. Hát ennél örömtem, még most meghatódottan gondolok rá, hogy ott a Kulturális Bizottság meghallgattak, és hát mindenki tudott a Diósgyőri Fesztiválról, és hát Miskolcon éppen most napokban volt egy interjú Miskolcról, megkeresett egy újságíró, hogy beszélgessünk, aki fölmegy a Kaláka Facebook oldalát, el is olvashatja, hogy lesz-e még Diósgyőrben Kaláka Fesztivál, és hát mondom, hogy az igazság, hogy akkor is végignéztük a lehetséges helyszíneket, de olyat nem találtunk, és mivel a vár átépítése után ez nem volt arra alkalmas, én azt el tudnám képzelni, most is mondtam is az újságírónak, hogy csináljunk egy irodalmi szalont. Nagyon elegáns lenne, beférne 250 ember, Szabó Lőrinc irodalmi szalon, város szülöttje, nem sok minden van elnevezve róla. Egyébként én édesapám is ott született, Diósgyőrbe, tehát nekünk az egy családi hely is tulajdonképpen. De ez a fájó szívvel jöttünk el, de Eger nagyon tártkarókkal fogadott, és hát a várt nagyon szép volt, aztán kiderült, hogy vannak nehéz helyzetek, mert ugye például az egy sokkal inkább turistákra berendezett várt, tehát nem csinálhattunk délelőtt eseményt, nem lehetett szóval most már nem a várban van, ott is vannak átépítések, hanem az Érsekkertben, és azt mondták most, hogy ez nagyon hasonlít a Diósgyőrre hangulathoz.
Na, hát akkor nagyon reméljük, hogy június végén, 2021 június végén Egerben az Érsekkertben Kaláka Fesztiválon fogunk találkozni. Ez a Beat Korszak, a rocktörténeti örökség hangosan, vendégem Gélusz Dániel, akivel hamarosan folytatjuk tovább.
Beat Korszak. Rocktörténet hangosan.
A Beat, az ütős alternatíva, Bajnai Zsolt vagyok, és a Beat Korszakban vendégem Gélusz Dániel, akivel eddig a Kaláka Fesztivál Diósgyőri, aztán Egri eseményéről beszélgettünk, de amikor erre készültem, akkor rábukkantam arra, amit lehet, hogy illett is volna tudni, hogy te nagyon hamar lettél könnyű zenei kiadó alapító, már ha lehet így nevezni a Grillus Kft-t, és erről szeretnélek egy kicsit kérdezni. Ugye, ha jól tudom, 90-ben jött létre maga a cég, akkor már egy 21 éves zenekar voltatok, és 31 évvel ezelőtt alakult meg ez. Hogy miért gondoltátok úgy ott 1990-ben, hogy ugye addig hungaratonosok voltatok, hol máshol lehettetek volna, hogy saját kezetekbe veszitek?
Nézd, a Hungaroton sokat köszönhetünk, mert végül is ott volt a 100 000 példányos Pelikán lemez, meg a Villon balladák, meg sok minden, de azért nem volt az én olyannyira ideális a kezdetekben, mert amíg még az volt, hogy vagy könnyű zene, vagy komoly zene, akkor mi mindenhol periférikusak vagyunk. A rádióban akkor még a rádióban. Például dolgoztunk mi a népzenei osztálynak, a könnyűzenei osztálynak, irodalmi osztálynak, az ifjúsági osztálynak, gyerekosztálynak, mert mindenhol lehetett minket alkalmazni, de sehova se tartoztunk úgy, hogy na hát, ti, nektek ez a helyetek. Ugye? És akkor az első lemezünk az ugyan megjelent, hát 7 évet kellett rá várnunk, nagyon sokat. És hát a 30 000 példányra azt mondták annak idején, hogy hát az kicsit kevés kell, ugye, sovány. Hát
ma hogy örülnének?
Persze. És akkor nekünk az volt a szerencsénk, hogy 1980-ban megalakult az irodalmi szakosztály, vagy nem is tudom, irodalmi szerkesztőség. Tehát az pontosan ezt a kettő közöttiséget számunkra kitalálta, mert ugye elvileg irodalmi lemezekkel akartak foglalkozni, színészek lemezeivel, költők verset mondanak, de oda mi nagyon passzoltunk, és ott hihetetlen jól ment, akkor jött a Fekete Ember, a Jeszenyi lemezünk az Én koromban, akkor ott volt az első gyerek lemez, a holland, sokat jártunk Hollandiába, és csináltunk egy holland-magyar közös lemezt, ahol egy holland barátunk magyar verseket énekelt hollandul, mi pedig holland verseket énekelt magyarul. Szóval tényleg nagyon jó dolgunk volt, Tóth Attila volt a szerkesztője ennek a dolognak. De ott is azért a végefele mindig volt valami, hogy én hoztam valami ötletet, emlékszem például a Kányádi Sándor bácsi fordította a jiddis népdalokat, volt egyszer, volt egy kis zsidó, ez volt a címe. Áj, ne, hát azt nem, azt nézd, vagy éppen a teljesség felé, amit 81-be kezdtem írni Vörös Sándor teljesség felé című munkájának a mondataiból. Hát azt se akarták. Aztán végül is az úgy lett, hogy én azt mondtam, hogy na, jelenjen meg a Sanyi bácsi 75. születésnapjára, kibéreltem egy stúdiót, fölvettem, és bevittem a kész anyagot, hogy na, ezt most már nem kell vele semmit csinálni, nem kérek pénzt, csak adjuk ki. Tehát voltak ilyen, igen. Aztán a jiddis dalok is megjelent 2 éves után, és akkor 90-ben, amikor én megírtam a Pál Apostol dalokat, a Pál Apostol levelei alapján Sumonyi Zoltán költőbarátommal közösen írtunk, mondom, hát ezt nem fogják megvenni tőle. De hát mondom, hát miért kimentek az oroszok, én ne csinálnék egy kiadót. És akkor pillanatokat bejegyeztem Grillus Kft., támogatóm is lett, és akkor kiadtam az első lemezemet, ez volt a Pál Apostol, Halmos Mélával és a Sárközi Gergővel, így trióba játszottuk föl, Zsoldos Béla ütött még mellé a különböző ritmus hangszereken. Ez volt az első kiadványom. És nem is gondoltam másra, mint hogy a Kaláka meg a saját bibliai lemezeimet vagy hasonlókat fogok kiadni. De nagyon hamar kiderült, hogy hoppá, hát itt van egy független kiadó. Emlékszem, az első kiadványom az a Kobzos Kis Tamásnak volt, az Énekel Történelem, talán valami ilyesmi volt a címe. Aztán jött Sebő Feri Ronyszőnyeg a Vörös Sándor versekkel, aztán jött a Merlin Kommandó József Attila estje, ahol együtt szerepeltünk ugye a Ferivel, a Hobóval, a Jordán Tamással, Galkó Balázsra. És akkor már nyílt a paletta. Utána Ferenczi Gyuri is nagyon hamar, nem is tudom mikor, de neki már legalább 15 lemeze jelent meg a kiadónak. És akkor aztán jöttek a sorozatok, mert amikor kiderült, hogy milyen jól lehet ezt az irodalommal könyvekben is összehozni, akkor Csák János volt a Helikon kiadónak a tulajdonosa, és ő mondta ki először ezt, hogy Hangzó Helikon ezt a nevet, akkor az első az lett volna, hogy Cseh Tamás Adi dalokat énekel, Novák János dalait, de akkor Tamás beteg lett, úgyhogy az első 2004-ben ez volt a Kaláka Kányádi, akkor jött a Sebő Nagy László, akkor Sebestyén Márti magyar név dalokat énekelt föl, mert hogy az is irodalom, énekelt költészet tulajdonképpen. És aztán így 25, tehát egymás után lett a Hobó Pilinszki, a Lovas Jandis Lackó, és hát szóval az egy nagyon jó sorozat.
Igen, ez egy hosszú műsor lenne, meg talán egy másik történet is. Én vissza akarok kanyarodni még ott a rendszerváltás környékén. Ugye 90-ben vagyunk, amikor te elindítod a saját kiadódat. Nem merült föl, hogy ha a Hungarotonnál nem megy, akkor sorra jöttek be a nagy kiadók, hogy náluk próbálkozni, vagy náluk esélyese lett volna a magyar verseknek, vagy ennek a fajta folkzenének?
Nem tudom, nekem ez nem is jutott az eszembe, nem is tudom, hogy kinél kellett volna jelentkeznem. Annyira örültem neki, hogy egyedül vagyok, és a magam ura, hogy most, hogy így mondod, lehetett volna talán, biztos. Hát miért ne? Hát akkor már a Kaláka egy elég jól jegyzett név volt. Lehet, hogy lett volna, aki. De hát ahogy a mai napig is a naptáramban én írom be, hogy mikor hova megyünk, és én tárgyalok, ugyanúgy ezt a kiadói tevékenységet is nagyon örömmel csinálom. Ahogy a fesztivált is, most már fesztiválokat, mert ugye szó volt erről a Kaláka Fesztiválról, de volt egy másik magyar föld, ami 500 kilométerre van onnan, Őrség, van szlovén határ. És akkor Rátóti Zoli mondta, hogy miért nem jöttök ide? Hát mondom, hát olyan messzire, nem akarok én elmenni, de milyen jó lenne, ez egy szakrális tér, egy fatemplommal. Csinálunk egy másikat. Akkor lett egy másik fajta, az már nem Kaláka Fesztivál, az egy másfajta, az is hívom Fatemplom Fesztiválnak. Aztán lett a Kapolcson a Kaláka Versudvara a Művészetek Völgyében, ami megint egy harmadik jellegű, de ezeket nekem, én nagyon jól érzem magamat, hogy úgy, hol ezt csinálom, hol, még a mamám annak idején, amikor már kezdett nyugdíjban, de az mindig, szóval egyik tevékenységemmel kipihenem a másik. Egy órát kertészkedek, utána egy órát fordítok, egy órát nem tudom, én főzök, egy órát ezt csinálok. Egyik tevékenységem, és nekem is ez nem okoz gondot, hogy szervezek, koncertezek, zenét szerzek, de kiadóval foglalkozom.
És amikor a kiadót elkezdted csinálni, mennyire volt, vagy mennyire értettél hozzá, vagy mennyire fordult elő az, hogy jó Isten, hát ezt is kell csinálni, nem tudom, mert a marketinget, sajtóügyeket, hogy azért menjenek a dolgaid, hogy mennyire szembesültél ezzel, hogy hát építőmérnök vagy eredetileg, majd zenéltél előtte. Nem,
teljesen bocsinált a kiadó voltam.
És mennyi, megtanultad magadtól, vagy volt valaki ez fordulni valód? Vagy
valahogy
hát életben úgy, maradtál, hát most már 31 éves a kiadó is.
Jók voltak ezek a kiadványok, és mindenki örült neki, elterjedtek. Én először még házaltam, mindenhova mentem a boltokba, vittem, hogy itt van, ezért vedem. Hát a Pál Lapostólban rengeteget eladtam, nem tudom hány tízezer, főleg kazettát, akkor nagyon rengeteg templomi koncertet tudtam belőle tartani. És aztán ugye meg is, amikor a Kaláka Zeneboltot is megnyitottam ki, mikor volt az, hát 20 évig tartott, most már bezártuk, mert a CD-kereskedelem, nem is a zene, a zenére szükség van, csak magára, erre a formára nincsen szükség, most már a Kaláka Zenebolt is online működik, csak kalákazenebolt.hu, aztán akkor mindent meg lehet találni, de nem volt értelmes egy helységet. De mindent magamtól tulajdonképpen úgy szerencsés pali vagyok, tudod? Hogy jött úgy minden hozzám. Mondtam régebben még a sajtóval úgy magam is, aztán amikor már olyan volt, hogy nem lehet, akkor lett egy sajtósunk. Akkor lett egy stáb, akkor lett egy, nem tudom, szóval most már úgy kialakult. Többen vagyunk, de mindenki úgy egy kicsit mindenfélét is csinál. Nem, ez nem igaz, mert tulajdonképpen az irodában csak ketten vagyunk, és mi csináljuk a kiadó dolgait is, meg a fesztivált is, meg a kaláka turnékat, meg amit, ami ezzel jár.
Csodálom, hogy a 24 órában neked mi fér be, vagy valami varázslatot tudsz, hogy nem 24 órában élsz, de ez majd egyszer biztos kiderül. De olyan soha nem volt, hogy csinálod a fesztivált 80 óta, csinálod a kiadót 90 óta, de közben 69 óta mégiscsak megy a kaláka, ami most már hát minimum két nemzedék, de lehet, hogy három biztos, hogy felnőtt ennek a zenén, hogy soha nem érezted azt, amikor kiadós volt, hogy úristen, inkább a zenével kellene foglalkoznom, vagy amikor fesztivált csináltál, hogy hát inkább zenélni kellene, a zenét csinálni?
Csinálom én azt eleget, azt hiszem, de engem érdekel is ez. Érdekel a kiadói tevékenység, és meg kell mondanom, hogy inkább a minőség érdekel. Szóval nagyon sok szó van olyan, hogy fú, ez milyen jó, na, meghaltam. Na, te figyelj, hát kik fogják ezt megvan? Mert hagyja engem békén, majd le, vagy fesztiválnál is. Tehát figyelj, kéne pénz, hát milyen mínuszunk van? Na, majd megjön a segítség, amikor kell. És jobbára megjön a segítség, amikor kell. Szóval jó ügyekbe kell belevágni. Tudom, hogy Krisztus úrunk azt tanította a várépítőnél, vagy hogy nem szabad költségvetést kell csinálni, mert ki fognak röhögni a végén, hogyha nem tudom fölépíteni a házat, ugye? De én nekem az az érzésem, hogyha valaki egy jó ügyben belefog valamibe, akkor a segítséget is fog kapni. Lentről, föntről, mindenhonnan. És hogyha akkor megy, gyerekek, ezt kéne, segítsetek, akkor valahogy az össze fog jönni. Hát meg néha bukni is, és lehet azt, nem olyan nagy, nem kell mindenből üzletileg nyereségesen kijönni. Hát elég az az öröm, hogy jó lemezt csináltunk, és akkor majd a következő majd behozza az árát, vagy az NK a pályázat kisegít, vagy valamiért. Anélkül nem nagyon lehetne már lemezt csinálni.
Nehéz megszólalnom, mert igazándiból azt mondtam volna, hogy legyen ez a végszó, amit itt a lelkesedéssel elmondtál, hogy hogyan születnek ezek, de hát mégiscsak a műsoridő végén el kell köszönnöm. Én nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadtad a Beat korszakba a meghívást, illetve hát személyesen azt gondolom, hogy sokan tartozunk köszönettel a 69 óta történtekért, hiszen én nem is tudom megmondani, hogy mi volt az első kaláka lemez, amit valószínűleg a 70-es években vagy valamikor
valami kis lemez lehetett.
Kezembe került, és hallgattam, mert fölrakták, aztán a gyerekeimnek én is kezükbe adtam, de mivel van Grillus Kft., én nagyon remélem, még az unokáimnak is a kezébe adhatok majd ezeket, úgyhogy nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál, és nagyon bízom benne, hogy június végén, Egerben, 23-24 talán, de mindenki
utolsó,
megtalálja.
Utolsó héttől, csütörtöktől vasárnapig, de hát a Kaláka Fesztivál honlapján is mindenki megtalálja, úgyhogy meg fogjuk ezt még kürtölni azért.
Így van, ha máshol nem, akkor ott biztosan találkozunk, és legyen ismét egy jó Kaláka Fesztivál. Grillus Dániel, nagyon szépen köszönöm.
Viszont hallásra.
Ez volt a Beat Korszak. Rock történet hangosan. Köszönjük, hogy velünk vagy. Beatcast. Ez a podcast a Beat saját gyártású sorozata. Beat. Az ütős alternatíva.